Azt hiszem, Márk evangéliumában van az a rész, ahol azt mondja, hogy Jézus magához hívta őket, mármint a tanítványokat, hogy vele legyenek, és aztán kiküldte őket. És hogy, ugye, te nem azt, hogy na, most akkor menjetek innen ki, hanem kiküldte őket küldetéssel, hogy van feladatuk. És hogy erről szól az életünk itt a Földön, hogy vele is vagyunk, sőt, ő magához hívott, vele lehetünk, 0-24 vele lehetünk, mert se nem jössz te hozzá, se nem jön te hozzád, mert ő mindig itt van, veled. Oké, úgyhogy vele vagyunk, magához hívott, egészségünkre. Köszönöm szépen. Ilyenkor gondolkodom, hogy bevettem-e reggel a gyógyszeremet. Bevettem. A Kavinton. Bevettem-e a Kavintont. Bevettem, hogy ott? Azt hiszem, nem vettem. A Kavinton az a feledékenységre. Nem mindenki tudja, ti is szeditek, jó van? Na, úgyhogy ebben a sorozatban mondjuk, hogy 87%, csak egy kis áttekintés, hogy miről is volt szó. Ez a harmadik rész. De, még előtte, bocsánat, elfelejtettem, ez az a nap. Nem ez is az, jó? De július 23-án, fent Budapesten a Puskás Arénában, Puskás Aréna, vagy stadion, vagy hogy hívják? Arénában egy, hát majd, hogy nem egésznapos dicsőítő nap lesz, különféle, úgymond világsztárokkal is, tehát rengeteg külföldi előadó jön, olyanok is, akiknek énekeljük itt a dalait, a Planet Shakers, és még egyéb csapatok. Sok magyar dicsőítő zenekar lesz, és dalíró, úgyhogy vannak jegyek rá, 2000 forintba kerülnek. Ez egy egésznapos program, úgyhogy ha nem tervezted, nézd meg, hogy szabad-e még nyaralsz-e, akkor tudsz érni, ez egy szombati nap. Reggel délelőtt el lehet indulni, aztán amikor későjjel érsz haza, ha autóval mész, akkor mindegy, de van, azt hiszem, van vonatjárat is. Igen, ingyen vonat megy föl. A jegyeddel tudsz venni, és megvárják a koncert végét, vagy minden, és ja, tehát elintézték, hogy vonat menjen innen Szegedről oda, meg vissza. Ja. És ott a Zugló megállónál van a leszállás, onnan meg 10-15 perc séta. Jó, tehát egy nagyon szuper alkalmak szoktak lenni, már jó sok ilyenem voltunk mi. Gyerekekkel is, tehát a gyerekek is nagyon élvezik. Ja, úgyhogy szóljatok nekem, jó, van jegy, majd áthúzom a könyves dobozt, mert szerintem ott vannak benne, igen, a jegyek. Erzsikének a könyves doboza, majd itt megnézzük, tehát tényleg van egy csomó, tehát van, vagy szerintem van, hogy 30 jegyünk. Úgyhogy hajrá. Aztán igazából ennyi. 87%. Mi ez a 87%? Kit feleltessek? Kit hívják ki a táblához? Vámosi Dániel. A végén nyitom ki a... Nem, nyugodj, viccelek csak. Nyugi. Kezd egyre furcsább lenni ez az Isten tisztelet. Amúgy is valami nagyon out of the box gondolatot szeretnénk megosztani veletek, de tehát ilyen, hogy mondanád ezt jól, dobozon kívüli, vagy ilyen rendhagyó gondolatot az Ószövetségből. De csak, hogy miért beszélünk, mi ez a 87%, miért része a mai üzenet is ennek a 87%-nek. A 87% ez Magyarországról egy adat, hogy 87% a magyaroknak nem jár gyülekezetbe, és nem is fog járni. Úgy értem, hogy nyilván lehet ezen változtatni, de most ők úgy vannak ez a 87%, hogy nem jár. A kimutatás az az, hogy 13% megy templomba vagy gyülekezetbe havonta egyszer. Ennek nagyobb része nőnemű, és nagyobb része idős. Oké? És akkor ezzel valamit kezdenünk kell. És erről szól ez a sorozat, és erről szól igazából az a jövő, ami felé haladunk. Mert hogy ezért hagyott bennünket itt a Földön az Úr Jézus. Ha nem lenne dolgunk itt, akkor már rég vele lennénk ott, ahol ő van. Oké? De van még dolgunk itt. Tehát ha megnézed, és van pulzusod, ha nincs, akkor szóljál, mert akkor intézkedünk. Ha van pulzusod, akkor az azt jelenti, hogy célja van az életednek, és Istennek dolga van még veled, benned, rajtad keresztül. Oké? És tehát ez azt jelenti, hogy 87%-a az embereknek, magyaroknak nem fog eljönni a gyülekezetünkbe. Semmelyikbe se. Mindegy, hogy milyen csillivili, milyen fullos a zene, a fénytechnika, a füstgép, a leges legjobb prédikátor a Magyarországnak ott van abban a gyülekezetben. Tök mindegy, hogy milyen szuper gyerekszolgálata van. Tök mindegy. Nem mennek oda. Nem mennek. 87%. Úgyhogy nekünk a 87% felé kell fordulnunk. És nem elhozni a gyülekezetbe, és erről szól a sorozat, hanem hogy mi megyünk hozzájuk. És erről szólt a második üzenet, hogy megnyerni a világodat, a te világodat. Mi a te világod? Az a világ, ahol te vagy, létezel, élsz. A munkahelyed, a lakóközösséged, a barátaid, a családod, tehát a te világod, ahol te vagy. Most a pontokban nem megyek bele, de nézzétek végig, ha jegyzeteltél, ha nem, akkor hallgass meg, írd ki. Nagyon-nagyon gyakorlati jó tanácsok vannak benne, hogy hogyan nyerd meg a te világodat, hogyan fektes értéket, szeretetet abba a közösségbe, ahol vagy, ahol létezel. Az első üzenetben is 4 jó tanácsot, amit ilyen rögtön alkalmazható jó tanácsot kaptatok. A mai rész az úgy illik bele ebbe az üzenet sorozatba, hogy tehát paradigmát kell váltsunk, szemüveget kell cseréljünk, el kell kezdjük másként látni, másképp látni a dolgokat, mint ahogy vannak, vagy mint ahogy hozzászoktunk, vagy ahogy tanították nekünk. Független attól, hogy most ki milyen közösségben tért meg, nőtt fel, és aztán került ide, vagy lehet, hogy itt volt, teljesen mindegy. De egy változásra van szükségünk. És felolvasom nektek ezt az igerészt, jó? 2 Mózes 32, az első 4 vers, és majd összekötöm ezzel a 87%-kal, tehát majd látni fogjátok, de el is magyarázom, hogy miért fontos ez számunkra. Azt mondja, a nép látta, hogy Mózes már hosszú idő óta nem jött le a hegyről. Ugye ez akkor van, amikor kin vannak már a pusztán, kijöttek Egyiptomból, de mindjárt mesélek többet erről a sztoriról. Kijöttek Egyiptomból, pusztában vannak az egész Izrael, tehát több millió ember, és Mózes felmegy a hegyre, hogy Istennel találkozzon. Oké? Hosszú ideje nem jött le a hegyről. Ezért Áron köré gyülekeztek az emberek, és azt mondták neki, készíts nekünk Istent, hogy vezessen bennünket, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptomból. Áron mit válaszolt? Rendben van. Gyűjtsétek össze az aranyfülbevalókat feleségeitektől és gyermekeitektől, és hozzátok ide hozzám. Így is történt. Összegyűjtötték a fülbevalókat, és Áronhoz vitték. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjú szobrot öntött. ez a vésővel mintát készített, ez nagyon fontos. Tehát ő készítette el a sablont, hogy hogy nézzen ki az aranyborjú. Jó? Ekkor azt mondták, ez a te istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Jó nagy marha. Igen. Na, tehát ez egy, igazából szerintem ez egy jól ismert rész, ahol talán mindannyian tudjuk, hogy mi következik ezután. Megérkezik Mózes Józsuéval a hegyről, visszatérnek, és ezek után több ezren meghalnak az izraeliek közül. Mi miatt? Hát az aranyborjú miatt. De az oka annak, hogy Isten annyira kibukott rajtuk, az nem az, hogy mit készítettek, mint aranyborjú, hanem hogy mi történt a szívükbe. Oké? Tehát ez a felszín alatt volt. És általában a radarunk ezt nem ragadja meg, mikor ezeket a történeteket olvassuk. Mi történt ezekkel az emberekkel? Tehát próbáljuk megérteni őket, hogy mi történt velük. És abszolút meg fogjuk érteni, amint egy kicsit beülteted a saját kontextusodba, a saját életedbe majd ezt. Belépünk most a cipőjükbe. Tehát minden biztos dolog eltűnt az életükből. Oké? Tehát ott... Tehát már nem volt meg például ez a rabszolgaságnak a bizonyossága, hogy én itt most rabszolga vagyok, a napi program az, hogy kicsapnak minket oda, megmondják, mit kell csinálni, csináljuk, de van kajánk, van ez, van az, van amaz. Tehát lehet, hogy furcsán hangzik, de az elnyomás, ami alatt voltak, az elszigeteltség, ami körbevette őket, a rabszolgaság, a fájdalom és a szenvedés, az vigasztalássá válik, ha ez a fő dolog az életedben. Az ember így működik. Ezért küzdenek akár a függők a függőségükkel. Most mindegy, hogy a szerfüggőség vagy más függőség, de az a függőség, ez egy vigasztalásként van benne. Valahogy oldja azt a feszültséget, ami benne van. Mert és nehéz kijönni onnan, mert a függőség az, tehát azt ismerik, a szabadságot nem. Jobb a korlátolt rész, mert hozzá vagyok szokva, ki van alakítva minden, mint az, hogy itt meg hú, de nagy a világ körülöttem, mit csináljak vele. Oké? Tehát nem tudják, hogyan forgolódjanak benne. Úgyhogy a szabadság az rémisztő azoknak, akik még soha nem tapasztalták meg a szabadságot. És Izrael ilyen volt. Nemzedékről nemzedékre rabszolgák voltak. Oké? Tehát, de ők ki lettek innen hozva. Tehát nincs már meg a rutin. Ahogy tanulták a szülőktől, hogy ez az életünk, rabszolgák vagyunk, így éltük az életünket. Tehát nincs meg ez a rutin. Nincs már meg ez az uralom felettük, a fáraó sem. Oké? A felelősség hiánya. Tehát most már itt, ott nincs felelősség. Oké? És nem sok, tehát ott, igazából ott nem sok mindenért voltak felelősek, egy pici felelősség volt, de nem sok volt. Megmondták, mit kell tenni, a céljuk az volt, amit mondtak nekik, tehát nem az, hogy én élek, van valami célom az életben, meg lett mondva, mi a célod. Gyártsál téglákat a piramisokhoz, vagy mit tudom én, tehát, hogy csináljátok azokat a köveket az építkezéshez, aztán vigyétek is föl. Tehát megmondták, hogy mi az élet céljuk, nem választhattak. Ez így ment 400 évig. Kicsit több 400 évig. Persze mondjuk a 400 év elején még, amíg József, mindegy, nem menjünk bele, akkor még jók voltak a dolgok, aztán váltak rabszolgává. Na, de kijöttek a pusztába, és az zúgolódásuk egyik témája az volt, hogy jó volt nekünk Egyiptomban. Jaj, de jó volt ott is. És olyan jók voltak ott a hagymák, amit meg tudok érteni, mert szeretem a hagymát. De inkább akarták a hagymaféléket, mint a mannát a pusztában. Oké? Elég durva. És milyen érdekes, hogy minden romantikussá válik, ami tragikus egyébként a jelenben. Tehát, hogy az embernek a szíve képes ilyen romantizálni, vagy hogy mondják ezt, nem tudom, a régit, ami akkor nagyon rossz volt, és szenvedtem, de aztán utána ó, régi szép idők, ó, az milyen jó volt, és így kiszűröd a rosszat, kiszűröd a negatívat, és tehát jobb volt nekünk Egyiptomban, oké? Tehát mikor, és közben nagyon rossz volt. Mert azt látjuk, néhány pillanatképet látunk a sztoriból, hogy ütik, verik őket. Ostóra hajtják őket. Sanyargatják őket, tehát felemelik a gyártást, többet kell gyártsanak, de elvesznek az alapanyagból. Tehát, hogy tök gáz az egészük. Mégis azt mondják ott a pusztában, hogy jobb volt nekünk Egyiptomban. Úgyhogy és azért gondolkodtak így ezek az emberek, és amúgy mi is ugyanígy gondolkodnánk, tehát ne nézzük le őket ezért, mert volt egy ilyen bizonyosságérzés bennük, hogy ez azért biztos. Ez azért erre be vagyok állva, ez van. Tudom, hogy 2x2 méter a kalicka, de azt legalább tudom. Azt le tudom lépni, oda-vissza, keresztbe, ide, tehát segít a tájékozódásban, tudom, hogy 2x2 méter. Vigasztal, hogy ezen a 2x2 méteren tudom, hogy mire számítsak, tehát a taktikáimat is ki tudom választani, ezen a mozgásteremet, hogy mit csinálok, hogy reagálok helyzetekre. Nagyjából tudom, hogy milyen helyzetek jönnek. Azt tudom várni is, és örülök, ha nem történik meg, de akkor se lepődök meg, ha megtörténik, mert ami minden nap megtörténik. És akkor ott vagyunk, és mondjuk nem jól megy a sorunk, és azt mondjuk, hogy ez nem a legjobb, ez sem egyszerű, az sem egyszerű, nem működik, a kapcsolatom XY-nal megrekedt, nem jó irányba megy a házasságom, utálom a munkámat, az egészségem se jó, a hozzáállásom se jó, tehát mondjuk a dolgokat, de megmaradunk hosszú távon, mert megszoktuk. Oké? Tehát gagyi a helyzet, de maradunk benne, mert megszoktuk. Mert van egy valamilyen mértékű bizonyosságunk. Oké? Na. De ahhoz, hogy még jobban megértsük a dolgot, nézzük meg egy kicsit a fáraót is. Mikor Mózes és Áron a fáraóhoz ment, hogy engedd el a népem, akkor nem az volt a probléma, hogy a fáraó nem akarta elengedni őket. Mert én azt gondolom, már az első nap elengedte volna őket. De Isten mondta neki, és olvasod is, hogy Isten megkeményítette a szívét. Mert valószínűleg a fáraó már hamar el akart engedni őket. Mert nem hülye. Oké? Tehát ő a világ legnagyobb hatalmának az uralkodója. Tehát ő nem fog packázni egy Istennel, nem fog packázni. Tehát, ne, tehát tudja, hogy el akart engedni. És mondjuk max. 3 csapásig mondjuk elment volna. De hogy 10-ig, az biztos, hogy nem. Oké? Mert látta már az első 3-ból, hogy ez, aki ezeket csinálja, ez így elveszi az én uralmamat és birodalmamat. Oké? De Isten megkeményítette a szívet. Isten nemeket mondatott vele. Hogy miért? Hogy a 10 csapás megtörténjen. Miért volt fontos Istennek, hogy a 10 csapás megtörténjen? Azért, hogy meggyőzze Fáraót? Mert én sokáig így olvastam a sztorit, hogy a Fáraó legyen meggyőző, hogy végén már a fiát is elvett, ugye az egyszülöttet, vagy az elsőszülöttet, és akkor na jó, mehettek. Nem. Nem azért. Tehát nem. Nem Mózes érdekében, hanem a nép miatt engedte. Az emberek miatt engedte. Mert, nem tudom, hallottatok-e már erről a Stockholm-szindrómáról. Stockholm-szindróma, ismeritek ezt? Ha nem ismered, ez azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy ilyen túlszejtésnél fogalmazták ezt meg, ezt a Stockholm-szindrómát. Valamilyen konkrét túlszejtés volt, vagy valamilyen eset, ahol volt egy fogvatartó, túlszulejtett valakit, és az, akit fogjul ejtett, az elkezdett vonzódni a túszejtő felé. Mert van egy ilyen emberi tulajdonság, hogyha ezt a viszonyt ezt romantikusabban nézi, akkor még mindig jobb, mintha ott rettegnék állandóan. Mert túszul ejtett, és félek ettől az embertől. És belül kialakul egy vonzódás a felé, a személy felé, aki tulajdonképpen sanyargat, vagy rosszat tesz velem. Most lehet, hogy nem pontosan írtam le ezt a szindrómát, de ez történik, hogy Fáraó irányában Izraelnek van egy ilyen vonzódása. Tehát az, hogy Fáraó elengedje őket, az nem volt probléma. Hanem Fáraót elengedni a népnek. Na, az volt nehéz. És látjuk rajtuk, hogy még mindig szabadok kint vannak, és mégis oda vágynak. Mégis azt emlegetik, hogy az volt, az milyen csodálatos volt. Na, ez komoly probléma volt. Tehát, mikor Fáraótól elkérték a népet Mózesék, Fáraó berágott. Azt mondja, na most megtanítalak titeket valamire, és akkor megnehezítem a dolgotokat, nincs szalma, meg mit tudom én, amit az előbb említettem. Tehát ez baj volt a baj tetején, és akkor jöttek rá, hogy bajban vannak, amikor ez bejelentette. Itt a végén. Na most figyelj, ha még több baj kell a jelen bajod tetejére ahhoz, hogy rájöjj, bajban vagy, az azt jelenti, hogy barátságot kötöttél a bajoddal. Tehát ha még baj kell a baj tetejére, hogy rájöjj, hogy bajban vagy, akkor az azt jelenti, hogy valahogy a bajodhoz, ami jelen van, és nem akarsz kijönni belőle, valahogy ragaszkodsz hozzá. Tehát amiben benne van. És ez történt velük. Jobb a Fáraóval, akit ismersz, mint Mózessel, akit nem ismersz. Tényleg. Ez történt ott. Elveszítette Izrael a Fáraó és a rabszolgaság bizonyosságát. De megtörtént a 10 csoda, és ezért kellett a 10 csoda, hogy valahogy egy új bizonyosságot építsen Isten, hogy lássák, hogy Isten milyen hatalmas. Ugye már aztán zsoltárokba olvassuk, hogy milyen sokat visszaidéznek, proféták visszaidéznek a csodákra, amiket tett Isten a pusztában, a Vöröstengerrel, a csapásokkal, meg ilyenek. De mikor már a pusztában vannak, akkor már a csodák bizonyossága sincs ott. Oké, tehát a Fáraó és a rabszolgaság bizonyosságát elveszítették. Isten segített nekik a sok csodával, de most már kin vannak a puszta helyen, és már a csodák túl vannak a Vöröstengeren, és most már azok sincsenek. Azok sincsenek. Az utolsó nagy csodájuk az a kettévált Vöröstenger volt, ahol a Fáraónak a serege megfulladt. És ez a bizonyosság is eltűnt. Persze, ott volt a felhő napközben, ami megnyugodott a sátron, a sátrokon, és aztán ott volt a tűzoszlop éjszakánként, ami világított, és aztán, ha kellett menniük tovább a pusztába vándorolni, akkor elindult ez a tűzoszlop. Tehát két ilyen csoda ott maradt még, Isten jelenléte. De Isten természet feletti megnyilvánulásai, úgy, ahogy ezt látták ők, ezek a csodák, a Vöröstenger, ez megszűnt. Nem volt ott. Oké, tehát megnéztük Izraelt, megnéztük Fáraót, most nézzük meg egy kicsit Mózest. Mi van Mózessel? Mózes 6 hétre eltűnt a hegyen. Honnan tudod belül, hogy 6 hétre? Azért, mert le van írva a Bibliában. Na, de Izraelnek volt Bibliája akkor? Ők úgy olvasták a történetet, hogy Mózes elment 6 hétre? Nem. Csak azt látták, hogy nincs Fáraó, nincs rabszolgaság, bizonyosság kilőve. Csodák sincsenek már, ez is kilőve. Van egy vezetőnk. Ő benne még bizonyosak vagyunk, mert itt van velünk. Tehát már 5 hete fönn van a hegyen. Mi van, ha 6 évig lesz fönn? Mi van, ha 16 évig lesz? Honnan tudjuk, mikor jön vissza? Mi van, ha Isten így elfüstölte őt ott fönn a hegyen, vagy mit tudom én? Tehát bármi. Tehát nem tudták, hogy mennyi időre tűnt el, mert még nem volt Bibliájuk. Nem tudták, mikor tér vissza, egyáltalán visszatér-e. Ahogy te sem tudod, hogy amint keresztül mész, az annak mikor lesz vége, vagy mikor fogsz keresztül jutni azon a nehézségen, vagy fájdalmon, vagy bajon, problémán. És amikor visszanézel, akkor látod, hogy oké, az egy hónap volt, de azért tudsz visszanézni rá, mert már túlmentél rajta, de amikor benne vagy, nem tudod, mikor lesz vége. Tehát amikor benne voltál bajba, azt is mondhatnád, hogy ez most így fogom leélni az életem. Vagy ez még 6 hónapig fog tartani. Vagy ez... Mert nem tudjuk, hogy mi a vége. Oké? Úgyhogy így érezték magukat. Izrael, így éreztük. Tehát nagyon fontos, hogy ebbe ezt a cipőt, ezt megérezzük, hogy belelépjünk az ő cipőjükbe. Hogy érezzük át, hogy mind mennek keresztül, és mind mentek keresztül. Nagyon fontos számunkra, hogy ezt megértsük. Oké? Tehát a Mózesben lévő bizonyosságuk is eltűnt. És az ő hiánya az egy fontos tényező volt. Nagyon hatalmas tényező volt. Hiszen ő volt a szabadító. Ő volt a szabadságuknak a bajnoka. Aki szembeszállt a fáraóval is. Tehát, ha nincs ott ez a fajta vezető, akkor elbizonytalanodnak. A biztonsági érzetük elbizonytalanodik. Tudod, hol van a pásztor? Ja. Tehát, ott vannak ezek a bizonytalanságok az életükben, és ezek után Áronhoz fordulnak, nem a mogyorósi Áronhoz. Ő biztos nem faragott volna aranyborjút. Ő egy focilabdát. Vagy egy Fradi logót. Oké, tehát odafordulnak Áronhoz, aki az egyedüli vezetőként ott maradt a táborba, és könyörögtek neki, hogy csináljon már valamit, mert belül bizonytalanok voltak. Hogy csinálj valamit a bizonytalanságunkkal. Valamit csinálj, és könyörögtek, hogy alkosson valamit, hozzon létre valamit. És ezért még odaadták az aranyaikat is, az ezüstjeiket, megolvasztották, és akkor ezt a bálványt, ezt az aranybórit megformálták. Majd mit csináltak? Elkezdték körbe táncikálni, énekeltek neki, imádták, mert az emberek szeretik azt az elképzelést, amit egyébként mi is, hogy van egy Istenünk, akire utalhatunk, akire mutathatunk, akit meg tudunk határozni, ilyen az Istenünk, akit azonosítani tudunk, tehát fel tudunk ismerni, mert egyezik az, amit történik ott azzal, ahogy én gondolkodom róla. Ez fontos az embernek. Igazodhatunk, ha tudjuk és ismerjük, igazodhatunk hozzá, és az életünket is tudjuk igazítani ő hozzá. Oké, így lehet, mivel ismerjük, ezért lehet az életünknek a középpontja. És természetesen ebben az esetben ez az aranyborjú gyógyír lehetett az összes többi bizonytalanságukra, ami eltűnt. Jó? Tehát... És abszolút megértem őket. Abszolút megértem őket, megértem ezt a vágyat, hogy szükségük volt valami mozdíthatatlanra, amit Istennek hívunk, mikor minden kimozdult az életükből, ami biztosnak számított. Tehát abszolút értem őket. Emberi szemszögből érthető. Oké? De ez emberi dolog. Ez emberi dolog. Nem keresztény dolog. És ez nem gyülekezeti probléma, hanem, tehát amit itt látunk, mint az emberi viselkedés, vagy ahogy működik az ember, ez nem egy gyülekezeti vagy, hanem minden generáció küzd, hogy legyen bizonyossága valamiben. Biztos pont, amik bekapaszkodhat, valamiben, amiben beleakaszthatja a horgonyát, a lelkének a horgonyát, és ha nincs, akkor az ember talál magának. Az, hogy most milyen erősen bírja azt megtartani, az egy másik dolog, mennyire működik, az egy másik dolog. De minden, tehát ez egy emberi dolog. Honnan ismered fel, hogy van ilyened, és hogy ezt a szerepet tölti be az életedbe? Onnan, hogyha hozzáérsz, mármint mondjuk én hozzáérek, vagy valaki más hozzáér a te bizonyosságodhoz, akkor képesek bármit megtenni azért, hogy megakadályozzanak, hogy ne nyúlj ehhez. A szellemi ember ilyen, a szellemi ember olyan, a szellemi ember amolyan. Ha ezt csinálom, szellemi vagyok, ha nem, akkor nem vagyok szellemi. És amikor elkezded ezeket kipukkasztani, akkor elszabadul a pokol. Elszabadul a pokol. Na, de amikor megalkották ezt az aranybálványt, figyelj, mert viszem tovább a gondolatot, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Mikor megalkották ezt az aranybálványt, eszközöket használtak. Ugye olvastuk is, ott van eszköz, vésővel kiformálták, csinálták a sablont. Na most ezt, hogy ilyet csináljanak, konkrétan Isten megtiltotta. Még előtte. 2 Mózes 20-ban. Olvassuk csak el, figyelj. 2 Mózes 20, 23-től 26. versek, ez a 10 parancsolatból egy részlet. Azt mondja, soha nem erészeljetek bálványisteneket készíteni magatoknak ezüstből vagy aranyból, akiket velem egy sorba helyeznétek. Hát ugye minek nevezték? Tehát ő a szabadítónk, ő. Földből készítsetek nekem oltárt, és azon áldozzátok fel égő és hála áldozataitokat, juhaitokat és ökreiteket. Azokon és csak azokon a helyeken építsetek oltárt, ahol én akarom, hogy emlékezzetek rám. Ezeken a helyeken eljövök hozzátok, és megáldalak benneteket. Ha pedig kövekből építitek az oltárt, csak faragatlan köveket használjatok. Tehát az azt jelenti, hogy... Jó, még elolvasom, és utána mondom. Ha valamilyen szerszámmal megfaragod a köveket, akkor már nem lesznek alkalmasak erre célra. Tehát azt jelenti, hogy használhatsz köveket, de nem használhatsz eszközt, hogy... te megalkosd a formáját, és azt mondd, hogy ezt imádjuk. Amit én faragtam ki, ugye? Elképesztő, elképesztő. Tehát oltárt építeni lehetett, fogtál egy követ, vagy több követ, nagyobb követ kiásol a földből, vagy felszedsz a földről többet, kis kupacot készítesz vele, már ilyen kiránduló helyeken egy csomó ilyen van, így egymásra rakják, kisebb, 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 mindenféle ilyen kis rakásokat csinálnak. Jákob is tette, Ábrahám is tette ezt, csináltak ilyen oltárokat. Mindig egy találkozást, mindig egy Istennel való találkozást örökített meg egy ilyen oltár, amit építettek. Oké? Ábrahám is, meg Jákob is. Hogy emlékezzenek, hogy igen, ez egy fontos találkozás volt Istennel. Tehát lehetett ilyet csinálni. Amit nem engedett Isten, hogy fogj egy kalapácsot, meg egy vésőt, és elkezd te megfaragni azt a követ. Oké? Ez tiltott volt. Lesz itt egy sarkot, ott azt az élét leszedem, az nagyon kényelmetlen, mikor ráteszem a fejemet, és csak simára csiszolom, hogy olyan szép legyen, olyan csinatos, mint ahogy én akarom, kiegyenesíted itt, ott. Isten azt mondja, ne használj eszközt. Miért mondta ezt? Miért mondta ezt? Mert ebben a pillanatban, amikor te ezt csinálod, ebben a pillanatban egy eszközzel a kezedben te döntöd el, hogy hogy néz ki Isten. Oké? Abban a pillanatban egy eszközt veszel a kezedbe, és megformálod azt, te döntöd el, hogy hogy néz ki Isten. Te döntöd el, hogy milyen oltár az elfogadott Isten. Hogy milyen? Olyanná csinálom, amilyennek én el tudom fogadni. Oké? Te döntöd el, hogy mit érdemel meg Isten. Mert hát nem fog ilyen csúnya, rücskös köveket Isten imádatára használni, majd én szépen megigazgatom, oké? Olyat fog csinálni, amilyet szerintem Isten is elfogad. Ja. Olyat fogok csinálni, olyannál csinálni, amit szerintem ő akar. Tehát azt mondja Isten, hogy ne használj semmilyen eszközt, mert abban a pillanatban, hogy egy eszközt használsz, onnantól kezdve már az oltárról szól a történet, és nem Istenről. Hogy te mit alkottál, te mit csináltál. Ahelyett, hogy a találkozásról szólna, és hogy Isten mit tett az életedben, arról fog szólni, hogy te milyen szépet hoztál össze. Ja. És a vége az, hogy ott marad ez a szép oltár, azért szép, mert én faragtam. Persze az egy találkozás volt Istennel. Eltelik 10 év, és én még mindig azt a szép oltárt babusgatom. De Isten onnan már tovább ment 10 éve. És én meg ezt imádom. És mi emberek le vagyunk ragadva annál, hogy megteremtsünk olyan dolgokat, amikről azt hisszük, hogy Isten akarja, hogy tegyük. És egyébként innen származnak a felekezetek is. Az, hogy a kereszténységben felekezetek vannak. Nem helyi gyülekezetek, nem erről beszélek, felekezetekről. Oké? Mert a felekezetek azok ilyen csiszolt kövek, faragott kövek. Kövek szép ruhában. Ha megnézed őket, mindegyiket, most mindegy, hogy ez karizmatikus, pünkösdi, református, baptista, biblia szól, tök mindegy, Golgota, tök mindegy. Mind úgy kezdődött, hogy valaki, annó, egy valaki, egy különleges találkozása volt az Istennel. Metodistáknál Wesley, egyébként a biblia szólnál a Stevens, de mindegyiknél tudnánk nevet mondani. Valakinek volt egy különleges találkozása Istennel. És aztán, ami egyébként az a találkozás nyers volt, faragatlan, csiszolatlan, egy valós találkozás Istennel. De aztán idővel valaki úgy gondolta, most vagy az a személy, vagy azok a személyek körülötte, akik már elveszítettek bizonyosságokat maguk körül, egy belső pánik miatt úgy gondolták, hogy hú, ez egy akkora különleges találkozása volt a mi szellemi atyánknak, Istennel, hogy ezt valahogy be kéne véssük az örökségünkbe. Be kéne írjuk. Be kéne. Oké, tehát ennek struktúrát kell adni, ennek rendszert kell adni, ennek szabályokat kell adni. És ez egyenlő azzal, amikor az emberek az Istenről alkotott elképzelésüket használják eszközként, hogy ami nyers és faragatlan volt, most ma egy szépen felöltöztetett kő. Meghatározhatatlan és zavaros volt régen, de a vallás az mindig is utálja a zavarost. A vallás az mindig is utálja a kicsit homályos dolgokat. Ő meg akarja határozni így, így, kategória, úgy rendben legyen, úgy legyen, ez itt ennyi, ott annyi, rendszerezett forma kell, hogy legyen, mert meg kell tudjuk határozni, hogy a nép, akit mi vezetünk, azoknak mit mondjunk, hogy ki az Isten, hogy kell csinálni, meg kell tanítsuk őket igazodni, hogy ők tudják, hogy jó úton járnak, elmondjuk nekik, hogy így szellemi, meg úgy szellemi, és ha azt csinálod, akkor az nem szellemi, de ha azt csinálod, akkor az a szellemi, hogy ők is tisztában legyenek, hogy mi mindannyian ugyanazt az Istent imádjuk és követjük. Így lett vallássá kereszténység. Így alakultak meg a felekezetek. És elveszítettük a kapcsolódást, a valós kapcsolódást az Istennel, ami nyers, ami sokszor megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, érdes, fölsérti a bőrünket, lehorzsol minket, de valós. És most nem a rendezett vagy a rendszerezett ellen akarok én beszélni, mert kell, hogy legyen struktúra. Az, hogy Krisztus teste vagyunk, nem véletlen használja Isten a testet képnek, Krisztus testére, meg ennek a világnak, a teremtésnek is struktúrája van. Tehát fontosak a struktúrák. Oké? Tehát fontos a rendszer, csontváz, stb. Tehát minden, nem ez a probléma. De van egy vonal, amit átléptünk, keresztények. Az Isten imádatából, ez a vonal, Isten imádatából, ami nem tiszta, nem rendezett, sokszor nem érthető, és úgy döntöttünk, hogy átlépjük ezt a határt. Mert le kell zárni ezt a bizonytalanságot. Kell, hogy legyen egy aranyborjunk. Most az aranyborjú fejezi ki ezt a vágyunkat, és az ő vágyukat is az izraelieknek, hogy szükségük van bizonyosságra az Isten imádatához. Az Istennel való kapcsolatban szükség van egy bizonyosságra. És ezt én hívom, ezt így hívom, hogy ez bűn. Ez bűn. És ez nem arról szól, hogy ne legyél bizonyos az üdvösségedben, ne legyél bizonyos abban, hogy Isten szeret téged. Nem arról beszélek, hogy ne legyél bizonyos abban, hogy az örökkévalóságot ő vele fogod tölteni. Most nem ezekről van szó. Amire gondolok, az az, hogy ahogy Istenre gondolsz, hogy kicsoda ő. És azt mondod róla, hogy az jó és megfelelő Isten, az az Isten. Ez kicsoda? Ez kicsoda? És tudod, mi történik? Vagy hogy történik ez meg? Az elménken keresztül, a gondolkodásunkon keresztül. A gondolkodásunk válik a faragó eszközzé. A gondolatainkkal formáljuk az Istenünket. Faragjuk, formáljuk a mi kis érzelmi, elmebeli borjunká, és azt mondjuk, hogy szerintünk így és így kell az Istent imádni. Szerintünk erre mondja az Isten azt, hogy hit. Jó, tehát ha bárkit más mond, és más gondol, nem. Mi mind ugyanazt gondoljuk, igaz? És itt egy borjú, csak hogy ne felejtsétek el, tudod, itt a feje, ott a segge, ott van a lába, a mindene, farkincája is van, csapkodja a legyeket magán. És akkor tudjátok, nekem mindig mondjam, nézzétek. Jó? Tehát így kell gondolkodni, ő az Isten. Ő az Isten. Szerintünk erre mondja Isten azt, hogy szeretet. Szerintünk erre mondja Isten azt, hogy szívtől szívig, például. Szerintünk erre mondja Isten azt, hogy kegyelem. Szerintünk erre mondja Isten azt, hogy irgalom. Szerintünk erre mondja Isten azt, hogy egység. És idővel az történik, hogy összezavarodunk, és összekeverjük Istent azzal, ahogy gondolkodunk Istenről. És kapcsolatot alakítunk ki az Istenről való gondolkodásunkkal, ahelyett, hogy kapcsolatot alakítanánk ki a valódi Istennel. Jó, tehát ezt hallgass meg még egyszer jegyzete, és gondolkodj ezeken. Mert ez meghatározó számodra. Most tök mindegy, hogy mi van előttünk, vagy milyen stratégiát szeretnénk. Szerintem ez az Istennel való kapcsolatunkat meghatározzák ezek a gondolatok. Fel tudnak szabadítani téged. Hogy tényleg a valós Istennel legyen kapcsolatod. Érted? Tehát a kapcsolatot alakítunk ki az Istenről való gondolkodásunkkal. És az Istenről való gondolkodásunk válik Istenné. Ez például azt bizonyítja, hogy amikor Isten olyas valakit használ az életedben, akiről te úgy gondoltad, hogy nem használhat. Nagyon egyszerű. Ennek a teóriának a bizonyítéka. Mert te úgy gondoltad, hogy XY nem használhat Isten, és közben használja, tehát te úgy gondolkodtál addig Istenről, hogy ő nem használhatja azt az embert. Tehát egy olyan Istennel beszélgettél, aki más, mint valójában. Tehát mikor Isten olyasmit tesz, ami nem olyan, mint a te kis faragott köved, használ valakit, olyan formában tűnik fel, a világ azon részén, ahol nem is gondoltad volna, és úgy viselkedik, olyat mond, olyat csinál. Na ez volt a probléma Jézussal is, amikor itt volt. Hogy volt egy nagyon-nagyon furcsa elképzelés arról, hogy milyen Isten, de hát mindenkire az volt rá, hogy az Isten ilyen. És megjelenik az Isten. És nem fért bele. Nem fért bele. Nap mint nap ezzel a problémával küzdött Jézus is. Mikor Isten a dobozodon kívüli dolgot cselekszik, amit egyébként fel sem ismerünk sokszor, mert mi dobozokban gondolkodunk, tehát az Isten csodája, ha a mi dobozunkon túl észreveszünk valamit, amit Isten csinál. Ez valószínűleg a Szent Szellem munkája, tehát több, mint amire mi képesek vagyunk. Tehát mikor Isten a dobozodon kívüli dolgot cselekszik, ahogyan kéne kinézni dolgon kívül, az aranyborjú gondolkodáson kívül, azt ilyen hitkrízisnek éled meg. Tehát ha a dobozodon kívüli dolog történik, az egy hitkrízist hoz létre benned. Bennem is. Mert a hited szerintem a helyes gondolkodástól függ. Azt gondoljuk. Közben nem. Azért mondom, ezt újra kell hallgatni. Van benne sok homályos dolog, vagy még nem áll össze, de érdemes újra hallgatni. Tehát a hitem az nem a helyes gondolkodásomtól függ. Nem. A hit az nem az Istenről való helyes gondolkodás. A helyes gondolkodás az inkább egy faragó eszköz. Mert ahányan vagyunk, annyiféle helyes gondolkodáson, ugye? Tehát mindenkinek meg igaza van, és közben teljesen más gondolunk dolgokról, Istenről, helyzetekről. A helyes gondolkodás Istenről inkább ez a kis véső. És használjuk ezt a helyes gondolkodást, és fogjuk Dánielt, és formába hozzuk. Megtanítjuk neki a helyes gondolkodást, nem Istent, a helyes gondolkodást, és a helyes gondolkodással kifaragjuk Danit. Hogy segítsünk neki, hogy ő is ugyanúgy gondolkodjon, mint ahogy mi, Istenről. Közben Isten teljesen más. Bejön egy új ember, és ezért fontos a küldetésünket illetően, a 87%-ot illetően, hogy mit tanítunk meg az embereknek, akik bejönnek közénk, vagy akik közé kint vagyunk, akik között kint vagyunk, és elkezdünk a hitünkről beszélni, elkezdünk sztorikat elmondani Istennel, azoknak az embereknek, akik körülöttünk vannak. Olyan helyzetbe kerülünk, hogy megkérdezik majd, hogy mitől van neked reménységed, és erre mondja Péter apostol a levelébe, 3.15, hogy legyünk készek megfelelni, amikor kérdeznek a reménységünkről. És akkor mit csinálunk? Fogjuk ezeket az embereket, és egyből... 7 lépcső. A 7 szabálya az új hívőnek. Vagy a mit tudom én, és akkor formába hozzuk. Oké? Okay? Akik nem úgy gondolkodnak, ahogy mi Istenről, majd segítünk. Kiformáljuk őket. A baj ezzel a bűnnel, ezzel a bizonyosság bűnével, hogy amit helyesnek látunk és tudunk Istenről, hogy hogy csoportokat is formálunk, így, akik így gondolkodunk. És ezeknek a csoportoknak az azonossága nem Jézus lesz, nem Isten, pedig úgy tűnik, hogy ez a közös nevező, de nem. Mert ha lemezteleníted, és egyébként ez történt velünk a múlt év végén és elején, pontosan ez, tehát, hogy bejöttek az új emberek a gyülekezetbe, mi, hírközösség, bejöttünk a másik közösségbe, és akiket elvileg ők a dalaik alapján nagyon szeretnek, meg az üzenetek alapján nagyon szeretnek minket. Ugye? Tehát annyira, hogy Jézus szeret minket annyira, de csak a dalok alapján, meg az üzenetek alapján. Valójában hogy ítélheted meg őket belőle? Úgy, hogy ki lett próbálva. Minden valós, ami meg van próbálva. Tehát amíg én azt gondolom, hogy én ezt hiszem, az még nem valós bizalom és hit bennem. Hanem Isten arról beszél Jakab levelében is, Péter levelében is, Pál is erről beszél, hogy akkor válik valóssá az a bizalom, amikor aztán jön egy helyzet, egy körülmény, ami azt, amit te mondasz, hogy hiszel, azt jól megpróbálja, és tényleg hiszed. És ez nem sikerült. Ami, hát, nyilván nekünk is vannak dolgok, amik nem sikerülnek. De mi bejövetelünk a közösségbe, ebbe a közösségbe, ez a belépésünk közéjük, ez kihozta ezt. És ezért van az, hogy Istent szerető emberek, akiket ismerünk már akár 15-20 éve, olyanokat mondtak, hogy ihaj. Meg csuhaj. Pusztán azért, mert bejöttünk közéjük. Nem csináltunk semmi rosszat, csak bejöttünk közéjük. Mert ők magukkal akartak lenni. Ők magukat akarták. Ők magukak, tehát magukkal. És a divatos felkiáltása ugye a keresztények, hogy gyere úgy, ahogy vagy. Hát, jöttünk. Jöttünk. De amit valójában értetek, hogy gyere úgy, ahogy mi vagyunk. Oké, tehát igazából azt értik, hogy csak gyere úgy, ahogy mi vagyunk. Mert ha úgy jössz, ahogy mi vagyunk, úgy értem, ha önmagadként jössz, akkor mi meg akarunk téged faragni. És akkor be tudsz ide illeszkedni. És akkor tudunk elfogadni téged. Oké? Nekiállunk a munkának. Ez nagyon fájdalmas volt ez a munka. Nekünk. Mert szerintünk így kéne kinézzetek. Szerintünk Isten azt gondolja, hogy ez a jó, ez a helyes. Ja. És ezt próbálták tenni Jézussal is. És ezért voltak dühösek rá, mert ő nem volt hajlandó ezt tenni másokkal. Ránéztek Jézusra, és nem látták azt, hogy Jézus farigcsálná az embereket. Ezért mondták azt a prostituáltra, nem tudom, ha bevillan a sztori, nem mondom meg, hogy hol van, ha tudná, hogy milyen ez a nő. Emlékeztek erre részre? Lehet néhányan emlékeztek, lehet néhányan nem olvastátok, de így a farizeusok így gondolkodtak magukban, amikor látták, hogy itt mossa a lábát, meg mit tudom én, hozzáér. Ha tudná, hogy milyen ez. Ha tudná, hogy ki ez a nő. Biztosan nem csinálná ezt. Hiszen rontani fogja a hírnevét. És Jézus ezért is tagadták ki. Azért tagadták ki őt, mert ő befogadó volt. Mert ő befogadott embereket. És figyelj, amikor te befogadó vagy, akkor ha egy olyan közösségben vagy, akik meg nem, akkor ők el fognak utasítani. Ők ezért büntetnek. Ők nem tudják, hogy büntetnek, de tulajdonképpen büntetnek. Oké, a gyülekezetet, a barátságaid meg fogják szenvedni ezt. Abban a pillanatban, hogy befogadsz valakit, akit a te csoportod, ahová jársz, elutasít, ezt megszenveded. Ja, tehát nem csak az új ember, hanem te is. Mert az új embere is ráugranak, meg rád is. És faragnak. Na ezért szenvedett Jézus. Mert ő nem rakta rendbe az embereket maga körül. Nem igazította ki őket. Tehát nem látod, hogy ki igazította. A farizeusoknak szólt be mindig. De az embereknek, akikkel beszélgetett, hogy nem. Tehát nem mondta azt, hogy nem kéne Bibliát idézgetned. Vagy mit tudom. Nem tudom. Tehát egyszerűen csak nem. Nem. Jézus, mondd meg nekik, hogy tévednek. Javítsd ki őket. Tehát mindenki, hogy? Hát, hogy beszél? Hogy viselkedett? Ez szombatnapon az csinál. És nem csinálta, nem használt eszközt. Pedig neki megvolt a helyes gondolata Istenről. Oké? Okay? És mégsem farigcsált az embereket, hogy ráerőltesse őket. Hanem egy személyes kapcsolatban volt velük, és aztán mentek. Tűzön, vizen keresztül, együtt. És mindig az volt meghatározható a pillanat. A pillanat. És aztán napról napra újabb meglepetések történtek, ahol Jézus megint egy másik módon nyilvánult meg, vagy cselekedett, vagy szólt. Nem úgy, ahogy tegnap. Nagyon érdekes. Úgyhogy ő nem használt eszközt, hogy ránk erőltesse az ő egyébként valóban helyes gondolatát Istenről. Nem állt elő ilyen mondatokkal, hogy ha azt szeretnéd, hogy elfogadott legyél Isten szemében, akkor ezt és ezt és ezt és ezt kéne tenned. Azt mondta, hogy ha tanítvány akarsz lenni, akkor ez mivel jár? De nem azról beszélt, hogy ha elfogadott akarsz lenni Isten szemében. Hogy így kell, ezt kell hinned, így és így kell dicsőítened, így és így kéne imádkoznod, így kéne olvasnod a Bibliát. Semmi ilyet nem mond Jézus. Figyelj, mikor meg akarja mondani valaki, hogy te reggel kezd a napot az Úrral, ha bár a Zsoltárokban olvasunk rá utalásokat, de hogyha valaki előáll azzal, hogy reggel kell keresni az Urat, hogy győzelmed legyen az egész nap, ez nem biblikus. Nem biblikus. Istent nem érdekli, hogy mikor találkozol vele. Érted? És lehet, hogy jó indulatból mondja ezt bárki is, de még senki nem kérdezte meg őket arról, hogy ki mondta nektek ezt, hogy most a kereszténységnek így kéne kinéznie. Na mindegy. És aztán új hívő emberek, és elkezdik ezzel bombázni. És nyilván nincs bajom azzal, hogy elmondjuk, hogy milyen lehetőségek vannak a gyülekezetben, de ez több annál, amiről beszélek. Tényleg több. Mert amikor nekem elmondták friss hívőként ezeket a dolgokat, és nem vagyok egy reggeli ember, tehát rugdalni kell, hogy kijöjjek az ágyból. Nem bírtam reggel imádkozni. Megpróbáltam. Mindig elaludtam. És tudod, mi jelzi azt, hogy ez nem, nincs rendben? Hogy jön a bűntudat. Az Istennel való kapcsolatomban jön a bűntudat. Hogy akkor valami nincs velem rendben. Erről már nem beszéltek. A bűntudatról. És a kereszténységem elejétől fogva bűntudatot éreztem olyasminek a hiánya miatt, amit mások gondoltak meg elégítőnek. És ők könnyen tették, mert ők tudták csinálni, és azt mondták, hogy csinálj én is úgy. Nekem meg nehéz volt. És ezért én úgy éreztem, hogy nem vagyok rendben. rendesebben meg kéne térjek, vagy mit tudom én. Tehát úgy, mint ők. Vagy mit tehát. És figyelj, ez történik a kereszténységben. Éreztétek már valamilyen területen ezt a fajta bűntudatot? Tök könnyen. És bűntudattal és szégyennel küzdesz. És ezek nem Istentől vannak. Ezek emberektől vannak, akik fogtak egy eszközt, és a gondolkodásukat Istenről, az ő gondolkodásukat eszközként fogták, és azt mondták másoknak, hogy ha szeretnél Istennek tetszeni, ha szeretnél Istennel járni, ha szeretnél szellemi lenni, az így és így és így és így és így és így néz ki. Wow. Tehát volt egy pont a tanításaimban, a prédikálásomban, a kommunikációmban is, akár személyes találkozók kapcsán is, volt egy pont, amikor leálltam azzal, hogy pontos válaszokat adjak bárkinek is. Hogy mit kéne tennie. Oké? Hogy majd én minden hiányzó részt kitöltök. Ott a bizonyosság, bizonytalanság, de a vágy a bizonyosságra, és majd a szent ember megmondja. Majd a pásztor megmondja. Mert nekem itt is kérdőjel van, meg ott is kérdőjel van, és majd ő kipotolja itt is a hiányzó részeket. De nem. Ez nem az én feladatom. Tehát az én feladatom az, ami Jézusé is volt, hogy megtanítsam az embereknek inkább a mezőgazdasági megközelítést, mint az ipari megközelítést. Oké, a mezőgazdaság ez az, hogy elveted a magot, és aztán nem tudod, hogy mi történik ott lenne, földbe, a sötétbe. De magnak meg kell halnia, igen, érik hatások, azt öntözni kell, stb., de nem tudod, hogy mi történik ott a mélyen. Én sem tudom. És ezt el kell fogadjuk. Ez az a rücskös, durva, nyers, ismeretlen, sötét, árnyékos, amit nem tudunk. De mi szeretnénk ezeket tudni. Aki az ipari megközelítés, meg ez a tömegmentalitást. Szeretnénk belőled százat csinálni. És mindenki, és akkor mindenki ugyanolyan. Érted? Tehát mindenki, te ebbe a közösségbe vagy, a homlokodra ütjük a híd logót, és ugyanúgy fogunk kinézni, ugyanúgy öltözkedünk, ugyanúgy beszélünk, ugyanazokat a kifejezéseket használjuk. Ez az ipari mentalitás. Százat fogunk csinálni belőled. Ha ezt akarom, akkor viszont mindent el kell mondjak, hogy mit, hogy kell csinálni. Hülye gyerek verzióba. Tehát mindent el kell mondjak. Ahhoz, hogy ugyanolyat csinálják mindegyik őtökből, akkor tényleg minden részletben nekem kell beleszólnom, és elmondjam. Hogy ez helyes, ez nem helyes, így kell csinálni, úgy kell csinálni. Szabályok, rendszerek. És ugye mert, hogy el akarom kerülni azt, ami minden gyártósoron kijön, egy-egy... Nincs selejt. Ezt nem szeretjük. Ezt kidobjuk. A selejt, ez repül. Ja. Nem úgy imádkozol, ahogy mondtam. Nem úgy adakozol, ahogy mondtam. Nem úgy olvasod a Bibliát, ahogy mondtam. És mi történik egy ipari helyen? Felbuzdulunk, és még jobban nekiállunk faragni, és még erőteljesebben is. Még több segítségre van szükséged. Találkozzunk többet, mert jobban akarom faragni az életedet. Oké? Még többet fogunk találkozni. És aztán most elkezdjük kijavítani az egyéniségedet, elkezdjük kijavítani a személyiségedet, elkezdjük kijavítani az ajándékoltságodat, azt az egyedi különlegességet, amit Isten ajándékozott neked, aki te vagy. És lehet, hogy emberek már 10 éve nem találkoztak azzal, akik ők Istenben. Ezért hívom a bizonyosság bűnének ezt. Ja. Nincs kreativitás, nincs különbség, ami izgalmas tud lenni, idegesítő is, de izgalmas is. És Isten királyságában megvan a helye annak is. Ja. És figyelj, és ezeket, amiket így ki kell javítsunk rajtad, azt gondoljuk rólad, hogy tehát úgy, ahogy vagy, így veszélyes vagy. Veszélyes vagy ránk. Veszélyes vagy még a gyengébb, újabb edényekre is veszélyes vagy, mert mi van, ha elkapja valaki más ezt? Vagy mi van, az ő szeme is felnyílik, tudod? Muszáj, hogy beilleszkedj közénk, tudod? Így is, így kell viselkedned. Na hát ezt kezdjük el csinálni. Sőt, tudod, hogy hívják azt ezeket a veszélyeskönyvek a lázadók. Ja. És az a durva, hogy tud egy ilyen rendszer lenni, tud egy ilyen vezetőség lenni, de egy rövid idő után mindenki ezt fogja csinálni. És egymást farigcsálják a közösségbe az emberek. És erről szól a gyülekezet, hogy farigcsáljuk egymást. És nem érzed a szabadságot, hogy az lesz, aki vagy, hanem eljössz, és valaki kell legyél. Ja, úgyhogy az bűn. A bizonyosság bűne. Ja. Egy olyan Istenről tanítjuk az embereket, aki azt mondja, hogy gyere úgy, ahogy vagy. És mi így is gondoljuk. Persze követünk el hibát. Meg mi is ebből a régiből ki kell gyógyuljunk még jobban. Mert azért ezt a rendszert megkaptuk mi is. De ha egy olyan Istenről tanítjuk az emberek, aki azt mondja, hogy gyere úgy, ahogy vagy. Ilyen volt Jézus is. Ő hozzá bárki jöhetett. Ha hívő volt, az is jöhetett. Ha nem hívő volt, az is jöhetett. És Jézus nem farigcsálja az embereket. Mikor hagyományszegők voltak, vagy megszegték az egyességet, és a maguk módján csinálták a dolgokat, például amikor a béna lekéste a gyógyulást, mert hát szegény béna. Jött a négy barát. Oké? Okay. Jött a négy barát. És segítettek neki. De mivel béna volt, nem ért oda, és a négy barátnak később jutott eszébe, ők késve érkeztek. Mi van a későkkel? Hát így jártál, majd egyszer sorra jutsz, vagy nem. Ugye? De nem fértek be a házba. Pedig Jézushoz jöttek. És akkor feljött az ötlet az ötös csapatban, hogy menjünk fel a tetőre. Oké? De ez nem volt egy elfogadott ötlet. Tehát főleg a tulajdonos által valószínűleg, tehát ő valószínűleg nem örült. És tudod, döntettek volna úgy, hogy hazamennek, mert megpróbálták. Hát most nem jött össze, mert legközelebb gyorsak lesznek. De az egyikük az ötből elég őrült volt ahhoz, hogy azt mondja, nem. Úgyhogy ne becsüld le az őrülteket. Ne becsüld le az őrült. Legyen legalább egy őrült barátod. Igen. Nem, orvosan nem diagnosztizálunk senkit. Oké? Okay? Tehát ne becsüld le. Figyelj, ha áttörésre van szükséged, akkor egy őrülttel kell beszélned. Mert ő fog kihozni onnan. Mennie kell? Ja, mindjárt mondom. Köszönöm szépen. Tehát nem a józannal kell beszélgess, ha bajban vagy, vagy áttörésre van szükséged, hanem az őrülten. Az őrült azt mondja, van egy ötletem, rongáljuk meg az épületet. És ez történt. Megrongálták, mert lebontották a tetejét annak a háznak. Jó, nyilván nem cserepezett tető volt akkoriban, meg ott, ilyen lapos tető, de kibontották a födémet. Nem beton volt, tehát könnyebben ment, mint ma menne. Tehát kell hozni ezért a... Nem. Oké? Nem. És akkor leeresztették a bénát Jézus elé. Tudj. Megérkezett. Oda, ahova indult, megérkezett. És Jézus mit nem tesz? Nem szídja le, hogy befurakodott előre. Nem szídja le, hogy miért bontották meg a házat. Persze valószínűleg a tulaj, aki ott ült, az úgy... Az nem tudom, mit mondhatott, nem is akarom tudni. De nem foglalkozott azzal se. Igen, lehet. Lehet, hogy az volt, igen, hogy most már tudsz járni, ügyes vagy, most javíts ki a tetőt, amit lebontottad. Nem, mit csinált? Azt fogta, megérkezett, tukty, és bum, meggyógyította. Ennyi. Tulajdonképpen pecsétet rakott rá, hogy örülök, hogy a dobozon kívül gondolkodsz. És ott állnak a vallásos srácok körülötte, nézik az egészet, mindenki, tudod, vésők, különböző kalap, készen állnak, ők egész nap faragnak mindenkit, maguk körül készen állnak, és ott, és faragni akarják ezt a viselkedést, ami nagyon dobozon kívüli, ott ilyen nagyon rendhagyó. Nem így csinál, nem így állunk sorba, nem így durakodunk, meg nem. De figyeljetek, az emberek nem beilleszkedésre lettek kitalálva. Oké? Okay? És most nem arra gondolok, hogy legyél bunkó, vagy mindig ellenkező mindennel, vagy folyton konfrontálódó, nem erről beszélek. De az én generációm, vagy inkább egy kicsit még az én előttem lévő generáció, az még az alkalmazkodásra volt beállítva. 40 év egy munkahelyen, végignyomjuk, persze másod, harmadállás is jöhet, mert így tudták kiugrani jobban anyagilag. De a beilleszkedés, tehát viselkedj, csak legyen, szerezd meg a szép házat, a jó munkát, csináld végig, hűségesen 40 évig, hosszú életre szóló házasság, ami egyébként jó dolog, Isten is ezt tanácsolja és mondja, de hogy a mostani generáció már vadabb. Vadabb, mint mi voltunk, még vadabb, mint az előttünk lévő, számomra előttem lévő generáció. Hát, csináljunk belőlük olyat, mint 50 évvel ezelőtt ilyen emberek? Ez a dolgunk nekünk most? Farigcsáljuk őket? Megpróbáljuk ebből a generációból azt a verziót csinálni, mi már túl vagyunk? X-10 évvel? Csak azért, hogy bizonyosak lehessünk, hogy mindenki ugyanúgy helyesen gondolkodik, és... Nem, figyelj, a hit az sosem az Istenről való helyes gondolkodásról szólt. Akkor mi a helyes gondolkodás Istenről? Hát ez az. Én 25 éve nyomom, és egyre bizonytalanabb vagyok. Tehát nem... Igen, egyre jobban megismerem Istent, hogy milyen ő, de mégsem. Mert ő annyival több. És Istennek nincs szüksége arra, hogy engedélyt adjak, hogy munkálkodjon bennem egyébként. Nincs szüksége arra, hogy engedélyt adjak, hogy használjon bárkit. Vagy random csináljon valamit. Vagy hogy furcsán viselkedjen. Figyelj, Istenben is van furcsaság. Ő egy fura alak. Azért vannak fura alakok. Érted? A teremtőnek. Tehát ő a képére alkotott minket. Tehát ha vannak furák köztünk, azért van, mert Isten is fura. Tőle örökölted. Ráharagudj. És a világnak is erre van szüksége. Furcsa emberekre is szüksége van. Na mindegy. És a világ, egyébként a világ is érti azt, hogy és mindjárt befejezem, A világ is érti azt, hogy, hogy nem olyan emberekre van szükség, akik függenek a bizonyosságtól, hanem olyanokra, akik hajlandók kockáztatni. Nem? Tehát a világban, tehát a különböző találmányok, az, hogy villanykörténk van, nem tudom, Edison hány elbukott kísérlete után jött. 1000, azt mondják. A városi legenda azt mondja, hogy 1000. A fizikusunk mit mond? De ha van Lila Dunstan, nincsen róla, de sokat kell kísérletezni, vagy vizsgálgatni, hogy eljuss aztán arra az eredményre, ami tényleg egy gyökeres változást tud hozni. Ja, tehát, hogy a világban is a dolgok így működnek, hogy kockáztatni, dobozon kívül gondolkodni, képesek újabb és újabb együttműködésre, olyanokkal is, akik nem olyanok, mint ők. A világ meg tudja ezt csinálni. Tehát meg kell értsük, hogy a hit az a bizalomról szól, nem a helyes gondolkodásról. És ha úgy hiszed, hogy a hit a helyes gondolkodásról szól, akkor amikor Isten a helyes gondolkodásodon kívül csinál valamit, megint csak ismétlem magam, hitkrízist élsz meg. Hitkrízist. Egy olyan hitkrízist, amit egyébként szükségtelen. És ezért mennek el emberek egyébként gyülekezetekből, mert valaki olyas valamit mondott, ami nem áll össze az ő gondolkodásával, és akkor átmegy egy másikba, ahol szintén valaki majd úgy is mondani fog valamit, ami nem áll össze az ő gondolkodásával. És tudod, aztán jön a következő, mert ők ezt és ezt az Istent keresik, ami nekem megint csak nem tetszik, de és közben olyan Istent keresnek ezek az emberek például, ami nem is létezik. Mert ő az Istent a saját gondolkodásából szedi. Tehát nem a valós Istent, hanem a vélt Istenét. Megdöbbentő. És persze leparkol annál, ahol mit tudom én, a legtöbb pipát ki tudja tenni. Jó, ez így jó, így. Itt maradok. Erre jön egy vendégprédikátor, vagy egy valaki, aki kicsit másképp beszél Istenről mondjuk, és megint mond valami olyat, ami nem fér össze gondolkodásommal. És bum, ez az új pásztor szétbarmolta most megint azt, ami az egészet. Okay. És én is gondolkodtam így, na most nem úgy, tehát gondolkodtam így, hogy az én gondolataim helyesek Istenről. Tehát abszolút gondolkodtam így, és a többi, és nyilván, ha ezt tovább viszem, mint vezető, a többieknek segítségre van szüksége, hogy ők is úgy gondolkodjanak, ahogy én. Tehát abszolút értem, és mit csinálunk? Segíteni fogunk, hogy úgy gondolkodjanak, hogy lesz bibliaiskolánk, meg mindenféle ima összejövetel, meg beszélgetésünk, meg bőjtünk, tehát mi kitaláltunk mindent, de tudod, mi kúszik be itt? Igazán? Ennél. És amikor az én gondolkodásomról van szó, az ego. Az ego. A vallásos ego. És eltűnik Isten. A valóságos Isten. És a kereszténység nem szűtette meg az egót, csak hozott rá egy új ruhát. Ja. Egy új réteg. A keresztény ego réteg. Ja. Vallásos réteg, ami rendszerekben, szabályokban gondolkodik, és aztán azt várjuk ezekben a rendszerekben, hogy embereknek úgy legyen kapcsolatuk Istennel, hogy jó kapcsolatuk van a rendszerrel. Hogy jó kapcsolatuk van a szabályokkal. Hogy jó kapcsolatuk van mindegy, mivel. És a mások is elkezdenek úgy viselkedni, az visszaigazol téged, hogy te jól gondolkodsz, és egy hamis bizonyosságot tud adni egy közösség. Oh boy. De mint emberek a dobozon kívül kezdenek el gondolkodni, ahogy Jézus is elszabadul a pokol. És tényleg szó szerint ez történik. Mert megijed a sátán. Mert ahogy talán a sorozat első üzenetében mondtam, hogy nem tudom melyikben, hogy Krisztus építi az egyházat, aminek a pokol kapui sem tudnak ellenállni. Tehát jön a gyülekezet, és a pokol kapui nem bírják kint tartani. Nem bírnak zárva tartani, és embereket tudunk rabolni a pokolból. Úgy értem, hogy akik mennének a pokolba, ki tudjuk őket hozni. De ha egy ilyen gondolkodásunk van, a bizonyosság bűnében vagyunk, akkor csak a tantételeinket kapargatjuk bele a kapuba. Hogy itt jártunk. És akkor jön a következő, hogy ó, itt voltak a hidasok, itt voltak, láttam, jól van. És aztán elmentek. De nem tört át a kapu. Oké, tehát ezért fontos. Ezért fontos ez számunkra. És tényleg elszabadul a pokol, mert az ördögnek nem tetszik, hogy egy valóságos Istent akarunk megismerni, és egy valóságos Istennel akarunk közösségben lenni. Ja. És még egy. A gondolkodásod Istenről nem Isten. Ez fontos. Amit gondolsz Istenről, az nem Isten. Tehát nem lehet a hited a helyes gondolkodásban. Tulajdonképpen nincs is olyan, hogy helyes gondolkodás. Egészséges olyan van, vagy informáló van. Ugye meg akarjuk osztani az emberekkel azt, amit tudunk, azért, hogy bátorítsuk őket, hogy legyen kapcsolatuk a valós Istennel, ezt tudjuk tenni. De nem mondhatjuk azt, hogy na, ez az Isten, és ezt őt ilyen az Isten is. És akkor az csak ilyen lehet, ahogy én most mondom nektek. Úgyhogy azon gondolkodom én így az üzenet során, meg a készülésben, hogy vajon mi lehet az én aranyborjum? És ezt tanácsolom nektek is. Gondolkodj el a te aranyborjudon. Mik lehetnek ezek a dolgok? Mik azok a dolgok, amiket az X év kereszténységed alatt, én a 25 évem alatt így összegyűjtöttem a gondolkodásomban. És lehet, hogy nem tudsz egy listát írni, de esetleg figyelhetsz arra, hogy éled az életed, jönnek helyzetek, és megijeszt valami. Egy hitkrízist élsz meg. Az egy jó felhívó dolog, hogy hoppá, itt van valami. Egy hitkrízised van. Itt van valami. Ahol valószínűleg nem valakivel, vagy valakikkel van a gond, hanem a gondolkodással van. Mert tudod, én is könnyen lehetek másokkal cinikus, szarkasztikus, gúnyolódó, simán. Mert hogy nem úgy gondolkodnak, ahogy én, ítélkező. De ez segíteni fog abban, hogy felismerjem, hogy amit gondolok, az nem Isten. Mert amúgy meg Ézsaiás 55:8-ban mit mondott? Az én gondolataim nem az ő gondolatai. Az én utaim, nem az ő utaim. És ez csak egy nagyon egyszerű megfogalmazás. A különbség az még nagyobb a kettő között, az enyém és az övé között. Tehát, mint ahogy mondjuk ezt le tudjuk képezni akár. Ja. Tehát ez én. Aztán még egy dolog, hogy mással hogy tudunk segíteni esetleg a másiknak. Vagy a viszonyulásunkban. Emlékszel-e Jóbra? Mennyi rossz dolog történt vele? Milyen biztosak voltak a barátai? Miben? Abban, hogy Jób vétkezett. Hogy valami nem stimmel veled, Jób. Hát azért történik ez a rossz dolog. Oké? Megmagyarázták, hogy ilyen, ami veled történik, Jób, nem történik jó emberekkel. Megmagyarázták. Mert, ugye, és ez egy ószövetségi teológia. Tehát, hogy a rosszakkal történik, a jó a jókkal. Tehát, ha rossz történik, itt vagyunk mi a barátaid, halleluja, és kitaláljuk, veled együtt kitaláljuk, hogy mi a rossz. Mert ha megvan a rossz, akkor ki tudjuk javítani. Oké? Ki tudjuk javítani. Meg tudjuk magyarázni. Mi vagyunk a barátaid. És napokig keresték, csöndben voltak. Napokig keresték, hogy megmagyarázzák. mert mindent ki kell találni, mindent meg kell magyarázni, mindenre kell válasz, mindent el kell magyarázni, mert akkor tudod csak helyrehozni, és akkor tudunk rá szabályokat hozni, akkor tudunk rá rendszereket hozni, akkor tudunk struktúrát, és kész a vallás. És erre vitte őket a gondolkodásuk. Miközben a valóság az az, hogy semmi gond nem volt jobban. Csak a fizikai léténél, életénél egy sokkal nagyobb történet történik. Ahol valamiért ez ott megtörtént. És egy valaki biztosan tudja, az Isten, hogy ez miért. És hogy miért olyan beteg a Jób. De ők ki akarták találni. És ne legyünk ezek. Ne legyünk jobb barátai. Hogy mindent ki akarjunk találni. Hogy aztán mindent megoldhassunk. Mert ez egy fájdalmas beszélgetés volt. Elolvassátok Jób könyvét. Fájdalmas, tehát megszállottan rá akarják bizonyítani Jobbra, hogy bűnös. Hogy aztán helyre rakhassák. És ez a gondolkodás, hogy ha nem gondolod, ha nem jól gondolod, nem gondolkodsz jól, akkor szenvedni fogsz. Ez ószövetség. Ha jól gondolkodsz, akkor rendben vagy Istennel, nem fogsz szenvedni. Ez ószövetség. És sajnos ma a kereszténység nagy része az új szövetség korában él, de ószövetségi kapcsolatban Istennel. Valahol ott van az Isten, akit meg kell győzzünk, hogy eljöjjön közénk. Ugye énekelünk, tapsolunk, ugrálunk, hogy eljöjjön közénk, látogasson meg, érintsen meg minket, mintha nem itt lenne köztünk. Ő sosem hagy el minket. Nem kell azt mondjuk, hogy jöjj el, most legyél itt velünk. Annyira jó, hogy meglátogattál minket. Gyerekek, Istennek a temploma vagyunk. 0-24, ő itt van. Nem kell, hogy meglátogasson, ő itt van. És az, hogy ezt éljem és megtapasztalom, nem kell ide eljönnöm, mert itt van. De mégis eljövök, mert Krisztus építi az ő gyülekezetét. Mert abban erő van. Ennek küldetése van. Úgyhogy te vagy Istennek az otthona. Ja. Úgyhogy mennyi, Atyán, köszönjük. Köszönöm azt, hogy volt türelem, hogy végighallgatta a gyülekezet ezt. Köszönjük azt, hogy neked vannak tényleg fontos gondolataid számunkra. És ezek húsba vágók, meg kihívóak, de megér bármit az, hogy tényleg veled lehessünk közösségbe, Atyánk. Hogy téged ismerjünk, téged, aki vagy, a vagyokkal. Úgyhogy imádkozom azért, hogy ezen az úton mindenki tegye meg a következő lépését. Akik itt vannak, akik néznek minket, akik majd nézik ezt a videót. És tényleg hálás a szívünk, hogy tudhatjuk, hogy van egy otthonunk. A drága nevedben. Amen.